are listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, mai műsorunk alkalmából, Finta Gábor vagyok. Talán észrevették, hogy műsoraimban igyekszem kevésbé ismert magyar szerzők zeneműveit is bemutatni. Magam is meglepődtem, hogy milyen sok szép és értékes kompozíció született hazánkban, aminek jelentős része érdemtelenül került az elfelejtett művek sorába. Most is felfedeztem egy zeneszerzőt, akinek neve sokak számára teljesen ismeretlen. Kár, mert ez is azt bizonyítja, hogy mennyi kreativitás és mennyi szép muzsika megy veszendőbe. Csak egy kicsit maradtam le egy manapság ritkán hallott, de nagyon termékeny magyar zeneszerző Poldini Ede születésének 150 éves évfordulójáról. 1869-ben született Budapesten. Sok műve közül a legsikeresebb az időnként ma is színre kerülő Farsangi lakodalom című vígopera. Ma a neve csak mint a magyar nemzeti vígopera komponistájaként él. A darab különben hatalmas sikert aratott 1926-os bemutatójákor. A magyar sajtó és közönség büszkén ünnepelte a magyar vígopera megszületését. A mű több mint 100 előadást ért meg. Sajnos a II. Világháború után eltűnt a repertoárról. 1958-ig kellett várni, hogy az Erkel Színházban felújítsák, s aztán még 4 évtizedet, hogy ismét elővegyék. Legutoljára 2000-ben a Debreceni Csokonai Színház vette elő a darabot, de jó pár éve ott is lekerült a műsorról. Pedig a Farsangi lakodalom azok közé a magyar operák közé tartozik, melyek nagy sikert arattak külföldi színpadokon is, bemutatták Bécsben, Dresdában és Londonban is. Szerencsére a Millennium alkalmából sor került a darab CD kiadására is, a Hungaroton jóvoltából. Poldini apai nagyapja Itáliából Pestre települt nyomdász volt, apja idősebb Ede folytatta a szakmát, mellette lelkes amatőr színjátszó volt szép énekhanggal. Anyja Engeszer Emília, Engeszer József pesti egyházkarnagy és zeneszerző lánya. Összesen 7 gyermekük lett. A házi muzsikálás polgári családhoz illően mindennapos volt a Poldini családban. A későbbi zeneszerző Poldini 1885-ben előjátszott Lisztnek is, mint reménybeni zongora virtuóz, de nem lett a tanítványa. A Budapesti Nemzeti Zenedében Tompka István volt a tanára, majd Bécsben Brahms ajánlásával tanult tovább. Tanulmányai befejeztével zongoristaként turnézott. Zeneszerzőként első feltűnéskeltő műve az 1892-ben bemutatott Ébresztő című férfikar, Bajza József versére. 2 évvel később volt első színpadi próbálkozása, az Északi Fény című egyfelvonásos balett. A szövegkönyv már a maga korában is olyan nevetséges volt, hogy a 3. előadás után lekerült a műsorról. 1908-tól Svájcban élt, 1957-ben halt meg. Zeneszerzőként legnagyobb sikerét színpadi műveivel aratta, legismertebb a már említett Farsangi lakodalom. Ennek felvétele nem áll rendelkezésemre, de most hallgassák meg Poldini Opus 36-os lírai darabjait. Az előadó művész neve sajnos nem azonosítható a következő YouTube felvételen.
Thank you.
Poldini Ede zenéjével való ismerkedésünk után még messzebb lapozunk vissza a magyar zenetörténet könyvében, és meghallgatunk két részletet Eszterházy Pál herceg Harmonia Celestis című egyházzené kompozíciójából, amely egyedülálló jelenség a magyar zene történetében. A barokk zene kezdődő virágzásának idején 1700 körül fejezte be, jóval megelőzve Johann Sebastian Bach és Friedrich Händel nagy műveinek megszületését. Első és sokáig egyedülálló kísérlet arra, hogy európai színvonalú magyar liturgikus stílust alakítson ki. Eszterházy szoros kapcsolatban állt a bécsi udvarral, ahol megismerhette a korabeli olasz opera, oratórium és kantáta stílusát, és ezek elemeit felhasználta művében. A Harmonia Celestis 55 rövid tételből áll, ahol gazdag hangszer kombinációkat alkalmaz a kórus és szóló énekesek mellett. Jelentős, hogy magyar népies motivumokat is felhasznál, és két magyar korál feldolgozást is találunk a sorozat tételei között. Most két részletet hallhatunk a műből, Rost Andrea világhírű szoprán énekesünk előadásában, az ugyancsak világhírű Liszt Ferenc kamerazenekar kíséretével, művészeti vezető Rolla János. Az első tétel címe Ave Maris Stella, a második Ave Dulcis Virgo. Thank you.
További jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében, és ha jól számoltam, akkor ez a 150. a sorban. Egerszalók egy olyan évszázadok óta lakott település, ahol a csodás táj és a környezet igazán alkalmas arra, hogy a látnivaló között épp úgy megtalálja kedvére valót a kalandvágyó turista, mint a nyugalmat, a pihenést és a természet közelségét kereső vándor. Egerszalók egy közel 2000 lelket számláló kis község a Mátra és a Bükk között, a Laskó-patak völgyében, Egertől mindössze 5 kilométerre. Természeti képződményeivel, finom boraival, vizeivel, kő emlékeivel illeszkedik az egri kistérség kő túra útvonalába. A falu vonzereje a környék természeti szépségében rejlik. Igazi nevezetessége a község déli részén a föld mélyéből feltörő hévíz forrás. A 410 méter mélyről fakadó majdnem 70 fokos forrás számos betegség kezelését segíti elő. Főleg csontsérülések, ízületi és reumatikus bántalmakban szenvedők részére hatásos, de ivókúrára is javasolt. Egerszalókot az a különleges látványosság tette igazán híressé, amit a domboldalon lefolyó forrásvíz hozott létre. Ez egy sódomb, ami nem mindennapi látvány kölcsönöz a helynek. A 18 méter magas domb tetején feltörő vízből kicsapódik a mész. A lerakódás évről évre növekszik, és egyre jobban beborítja az egész domboldalt. Fehér mészkő teraszok, csipkés párkányok és mészkő függönyök jönnek létre, ahogy a víz megakad a talaj természetes domborulatain. Kialakulásukkor ezek a teraszok könnyen málnak, de idővel az újabb rétegektől egyre szilárdabbak lesznek. Ehhez hasonló képződmény Egerszalók mellett mindössze kettő van a világon, a törökországi Pamukkaléban és Amerikában a Yellowstone Nemzeti Parkban. A domboldalon lefolyó víz 1200 négyzetméteres mészkő lerakódást épített, mely sötétedés után a szivárvány színeiben pompázik. Vizsgálatok szerint a víz 18-20 ezer éves. Az első kutat 1961-ben kőolaj és földgáz után kutatva fúrták. Olaj helyett azonban körülbelül 410 méteren 65 hévizet találtak. A faluban számos más érdekesség is található. A község barokk templomában a csapdatévő Mária kegykép vonza a zarándokokat. Számos helyi történet szól arról, hogy akár halálosan beteg emberek is meggyógyultak itt. A település határában különleges természeti ritkaság látható, a betyár bújónak becézett rejtélyes kaptárkövek. A 10-20 millió évvel ezelőtt kialakult riolit tufát, a vulkánkitöréseket kísérő forró vizes kovás oldatok néhány helyen keményebbé tették, így emelkedtek ki az úgynevezett tufa kúpok. A kaptár fülkéket ezen tufa kúpokba vájták máig ismeretlen céllal. A fülkék használatáról több száz éves feljegyzések és a szájhagyomány is eltérő elképzeléseket közvetít. A Bükkalja vidékén a kőzetek felső rétegét képező riolit tufakő könnyen vágható, jól faragható, ezt elődeink előszeretettel hasznosították. Vájtak bele pincét, lakást, istállót és a kivágott kövekből házakat építettek. Egerszalókon a 20. század közepén 33 barlang lakás volt. Feltételezhető, hogy a lakások a 17.-18. században készültek. A legutolsókat a 20. század végén még lakták. A Sáfrány utca végén található barlang lakások ma érdekes kiállításoknak adnak helyet. A látogatóknak kellemes időutazásban lehet részük. A mesterségek műhelyében, a mezőgazdaságban és a ház körül használatos szerszámokat kisiparos és kézműves mesterségek eszközeit találják. A többi lakás eleink használati tárgyait, a II. Világháborút megelőző időszak konyhai eszközeit, bútorait helyi gyűjtésből tárja a látogatók elé. Különleges napokon a kemencében sülnek finomságok és kézműveskedésre, gyertyaöntésre is sor kerülhet. A barlang lakások kellemes hátteret biztosítanak a nyáresti előadásokhoz, koncertekhez, és kiváló rendezvény helyszínként szolgálnak borbemutatókhoz. Ilyenkor karácsony közelettével adventi udvar várja a látogatókat minden adventi szombaton az Eger-Szalóki faluház udvarán. Aki hazalátogat, hangolódjon az ünnepekre Eger-Szalókon, válogassanak a helyi kézműves portékák és a helyi termelők finomságai közül, közben pedig a forró teát és a kemencében sült csemegéket is megkóstolhatják. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az Ottay Magyar Ház és közösségünk életéből.
Február 22-én egy tavaszmáró mulatságra invitáljuk az ottawai Magyar Házba látogatókat. Az est folyamán első ízben köszönhetjük a színpadon Zónai Attila együttesét, akik Torontóból érkeznek. A vacsorával egybekötött táncos estre csak előzetes foglalások ellenében tudunk jegyet biztosítani. Részletes információért kérjük, keresse fel az ottawai Magyar Ház honlapját. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az ottawai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottawai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbyteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Elsuhantok a párok, a régi fényképen még nevettél felé. Zavaros színű emlékek rátörtek a szívemre, és a mások boldogságát irigyeltem én. Miközben álltam a hídon, valami fellázadt bennem, és a képed elengedte a kezem. Hullott lefelé, és én csak kábultan néztem, hogy elviszi a víz, örökre elviszi a víz, a vindulat. Elindult egy könyv a kép után.
Kedves hallgatóink, most egy szeptemberben rögzített beszélgetést hallhatnak. Vendégeim Kalmár Zsuzsa és Juhász Rafael voltak. Nagy szeretettel köszöntöm Kalmár Zsuzsát és Juhász Rafaelt. A mai Ki tudja, holnap látsz-e még című előadást hallhattuk, láthattuk tőletek. Ez ugye Karádi Katalinnak egy életrajzi, nem is zenés darab, ilyen zenékkel megtűzdelt.
Mi sem tudjuk igazából, hogy mi ez. Igen, ez egy életrajzi adatokból kiinduló, de nagyon sok fikciót tartalmazó előadás, amit kicsit úgy csináltunk a Brestyászki Boros Rozival, aki a szöveget írta, hogy hát valamennyire rám is szabta. Tehát, hogy egyrészt ez nagyon patetikusan fog hangozni, hogy hű legyek Karádihoz, de én tényleg azt éreztem már az elejétől fogva, hogy a Karádi itt van körülöttem, amikor ezt az előadást játszom. És közben meg nagyon mélyen azokról a dolgokról beszél az előadás, ami engem per pillanat a Vajdaságban foglalkoztat. Tehát a gyűlöletről, az elvándorlásról, tehát hogy egy csomó olyan aktuális dologról, ami újra aktuális lett, és a történelem során újra és újra sajnos ezek a dolgok aktuálissá válnak.
Karádi mennyire volt a gyermekkorodban példaképed? És még ezt fölvezető kérdés, hogy színésznőnek készültél, vagy...
Nem, én kosárlabdázónak készültem.
Annál
és
jobb.
Igen, és mivel én Szabadkán születtem, és ott éltem, ezért a kosárlabda az... Tehát tovább lépni, eljutottam egy szintig, tehát ifi válogatott voltam már, és akkor el kellett volna döntenem, hogy Belgrádba megyek, egy nagyobb kosárlabda csapatba, és vagy pedig, ugye ez már középiskola volt, vagy pedig másfelé vesz irányt az életem, és én féltem Belgrádba menni, mert ott mindenki szerb. És azért egy magyar lány voltam, aki beszéltem, meg értettem szerbül, csak hogy a mentalitás maga, az ijesztett meg annyira, hogy inkább aztán Budapest felé vettem az irányt ösztöndíjjal, akkor még angolt tanulni, de ott valahogy így már középiskolában is a színház köré keveredtem, és akkor megpróbáltam fölvételezni a főiskolára. Nem akarom elmondani az élettörténetemet.
Ilyen szavaló lány voltam?
Egy szavaló lány voltam.
És sportos, és szavaló
lány. Így van. Tehát középiskolában kezdett kirajzolódni ez az én szavalóságom, és akkor eldöntöttem, hogy akkor nem sportoló leszek, hanem akkor megpróbálok színésznő lenni.
És akkor Budapesten színművészeti, vagy valami ilyen
tanodal? Szerettem volna, de nem vettek fel. Úgyhogy én Operett Színházban stúdióztam egy évet, aztán egyszer csak különféle történések miatt újra hazamentem. És akkor az Újvidéki Főiskolán, tehát ott nálunk Vajdaságban, ott fejeztem, ott van magyar és szerb színészképzés, és hát úgy alakult az életem, hogy akkor a magyar színészképzésre fölvettek, úgyhogy Újvidéken fejeztem a főiskolát 99-ben.
És most társulatilag a
Szabadkai Népszínház társulatának tagja vagyok.
Magyar és szerb nyelven is?
Így van, a hivatalos neve az, hogy Národno Pozorište Népszínház Subotica, Szabadka. és hát párhuzamosan dolgozunk, tehát hogy nem együtt van a két társulat, hanem tehát két színház egyben valójában, tehát van egy szerb színház, egy magyar színház, csak a főigazgatónk egy, meg az adminisztrációs részleg az egy.
Átjárás van a színészek között, hogy szerb és magyar nyelven is?
Néha szokott lenni. Ez nem jellemző, de néha szokott lenni.
Itt volt a Krizsán Szilvia.
Igen, ő újvidéki színház, egy osztályba jártunk a Krizsán Szilviával, igen.
És ismerős volt a dramaturgnak is a neve. A Brescianski...
Brescianski Boros Rozi. Igen, ő. Hát igen, őt sok színész használja, ilyen ötlete van valamilyen darabra, akkor azt Rozi nagyon szívesen. Tehát ha van hozzá ötlete meg kedve, akkor ő nagyon rá tudja szabni a színészekre a szövegeket.
Igen, egy nagyon szép adaptáció volt, mert ugye ez életrajzi visszaemlékezésekből állította össze, és egyéb olyan biográfiákból, amit a Karádi életéről írtak, mert amikor nem pontosan emlékeznek ezek a színésznők, például a születésével kapcsolatban is elhazudta az éveket, és így helyre kellett tenni, hogy akkor tényleg hányba született Karádi Katalin. De ez nem lényeges.
Így van. Fontos ez most.
Igen. Egy nagyon, nagyon, szóval olyan érzése volt a közönségnek, köztük nekem is, hogy mintha tényleg a személyes életét mesélné el, és valószínűleg ennyire komplex módon azért nem mesélt el, mert nem is szeretett nyilatkozni.
Így van.
A 80-as évek végén volt egy...
próbálkozás.
Igen, és akkor sem nem engedte, hogy megvilágítsák az arcát, és de készült haza, ezt lehet róla tudni, hogy nagyon kötődött a szülőföldjéhez.
Így van. Hát azt viszont, igen, ezt megbízható életrajzából olvastuk, hogy ő zokogott a vonaton, amikor indult el. Tehát, hogy tényleg az, amikor kimondom én az előadásban, hogy még mindig szeretem ezt az országot, akkor azt hiszem, hogy ő őszintén és teljes szívéből mondta és gondolta akkor, amikor ment.
Most egy kicsit a Rafael...
Átadom a szót.
Csak igen, a pihentesre.
Igen is.
Igen, te hogy kerültél ebbe a produkcióba? Ki az, aki a kapcsolat volt? És ugye neked kicsit beszélgettünk, hogy zenész háttered van.
Igen.
Pontosabban milyen műfajban?
Jazzben. És persze Zsuzsán keresztül kerültem, Zsuzsának jutottam eszébe, és így hívtak fel, és kértek fel ebbe a darabba, mint zenei illusztrátor, és mint a lelkiismeret hangja, ugye.
Igen, egy kicsit...
Nem Kalmár Zsuzsának, hanem Karádi Katalinnak a lelkiismeretét játszott.
Mennyire volt nehéz, hogy nem csak a hangjegyekre kellett figyelned, hanem igazából fókuszban kellett maradnod, hogy válaszolgass, és szövegrészek voltak. Ez mennyire okozott neked nehézséget?
Jobban féltem tőle, mint amennyire tulajdonképpen, mikor már belebújtam az egészbe, mint amennyire relatív könnyen ment. Én nem kosarazónak készültem. Úgyhogy nekem volt színházi múltam ugye középiskolás koromban, amatőr színházban, és aztán Újvidéken és ilyen ifjúsági csoportban. Csak hát kicsit vissza kellett pörgetni a filmet egy ilyen 35 évvel. És aztán onnantól kezdve igen, de magával húz, és akkor egy rövid időn belül már tényleg én vagyok a Karádinak a zongorista.
Helyileg Szabadka vagy Újvidék?
Zombor.
Én nem felvidéki vagyok, nagyon nem
tudok tisztem, hogy... Igen. Zombor. Tehát Zombor az Bácskának a, ugye Szabadka után és Újvidék után a harmadik legnagyobb városa, de hát mi olyan hármas határban vagyunk, ugye ott a magyar, Bajához közel, és Eszékhöz közel, és a Dunához is közel.
És hogy képzeljük el, ez egy magyar ajkú város, nem. Magyar középiskolák
nem.
Nincs?
Nem. Van magyar oktatás, magyar általános iskolai oktatás van magyar gimnázium, de Zombor mindig egy multilinguális és egy multinacionális környezet volt. Én 25 éve élek ott. Uh-huh. És van három gyerekem, meg feleségem, és máskülönben fogtechnikával foglalkozom.
Igen, ez nagyon mókás, igen, ez már
igen.
Előadás.
Fogtechnikus jazzzenész.
Igen, a jazz az a szakmám, a fogtechnika az a hobbi.
Igen, ez így nagyon szép.
Igen. Vagy fordítva.
Szabadka még milyen százalékban magyar ajkú, mennyi százalékban vallják magukat magyaroknak a lakosai?
Hát ezt nem tudom megmondani neked most így százalékban.
50 százalék még megvan?
Nem. Régen nincsen 50%, de mondjuk még a boltok 20%-ában értik, ha magyarul köszönök. Uh-huh. Meg hát azért a színház Ugye 300 néző férőhelyes a színházunk, és az azért többször meg tud telni, tehát ilyen 2000 ember körül azért jár még színházba, de hát azt tudjuk, szerintem itt Kanadában is úgy van, hogy az embereknek nagyon kis százaléka kíváncsi színházi előadásokra. Úgyhogy ez a 2000 szerintem ez vajdasági szinten egy nagyon jó szám. Uh-huh. És én nagyon szeretem Szabadkát, mint ahogy Karádi szerette Magyarországot. És viszont az utóbbi években tényleg annyira leromlott a városnak a kül alakja, hogy ezek a gyönyörű szecessziós épületek, amik ott nálunk vannak, amik még a monarchiából maradtak ott, hogy azok így néha kiugranak, hogy egy kis ékszerei ennek a városnak, de az összes többi az ilyen balkáni városra kezd, és nem a jó balkáni, hanem a rossz balkáni városra kezd hasonlítani, és ettől viszont a szívem szakad meg, mert ez tényleg politika és pénzkérdés.
Én azt látom a felvidéki városokban, hogy amikor átbillen az 50%, és amikor a város vezetősége már nem magyar ajkú, mikor már nem magyar gimnáziumba érettségizett, nem baj az, ha másik nemzettel is jó viszonyt ápolunk, de ott kirobban egy élet-halálharc. Igen, a szüke pátriánban is ez történik, és hogyha ezeket a végmárakat elengedjük, akkor igazából nem szűnik meg a magyar nyelvűség, de kiköltözik vidékre. És az már azt jelenti, hogy az iskolákba kevesebb gyerekek kerülnek, a színházak, hát a kulturális élet visz.
Igen, és éljük nap, mint nap.
Igen. Ezen itt nagyon sokáig keserekhetünk, de most nagyon örülünk, hogy itt voltatok, és hoztatok a magyar kultúrából egy darabot.
Köszönjük.
És mint az előadás alatt is szó volt róla, nagyon, nagyon kettős módon ítélik meg a Karádi Katalint, és nagyon divat volt elítélni azt a korszakot.
De most nem ugyanígy élünk? Tehát, hogy elítéljük, megítéljük, vagy imádjuk, vagy utáljuk. Tehát, hogy valahogy nincs az, hogy jó, elfogadom más, de elfogadom, hanem rögtön az van, hogy ezt utálom, azt imádom. Tehát, hogy valahogy elvesztjük az arányérzékünket sok mindenben, és szerintem ez volt itt is Karádi esetében is. Hogy
azért, amit elmondta, hogy szívből tudod csak előadni és énekelni, azért ez a fajta Karádi jelenség, ez örök, a dallamok bennünk vannak, és bármennyire tiltották, én is ismertem rengeteg dalt, és nem tudtam, hogy ez Karádi dal, mert énekelték, azért a kommunizmus alatt is énekelték, és azért hallottuk a magyar televízió szilveszteri műsorok, gála műsorain, csak nem tudtuk, hogy Karádi dal. Bárhogy ítélik meg utólag Karádit, ezek a dalok, ezek élnek.
Igen, valamit tudott, vagy valamiféle áldást kapott föntről, ebben biztos vagyok. Tehát, hogy ilyen nimbusz tudott körülötte kialakulni, és ilyen erős hatással tud lenni. Gyönyörűek ezek a dalok. Nyilván valami megszállhatta ezeket a szöveg és zenei írókat is, mert az ember, tehát megrecegtetik a lelkét mindenkinek, aki hallja szerintem.
Azt hiszem, megihlette a zeneszerzőit és a szövegíróit is, Karádi Katalin.
Lehet, hogy titokban szerelmesek voltak bele.
Titok? Halál biztos vagyok, hogy szerelmesek voltak.
Nem is annyira titokban, ugye? Én úgy szerettem meg Karádit, még csak kapcsolódok a történethez, hogy a nagyapám, aki most, hogyha élne, akkor több mint 100 éves lenne, és kishegyesi, és ő neki az ideálja volt. Ő volt a nő ideálja, és őtől kaptam az első Karádi lemezt, és akkor úgy hallgattuk, és egy kicsit őre is emlékezem, amikor ebben a darabban játszom.
Mondjuk a szerelmes dalokat, ezt úgy mondtuk, hogy az ciki, az ilyen, jaj, de érzelgős, de amikor a Karádi dal, az annyira csak arról szól, hogy meghalok, mert szerelmes vagyok, hogy az valamiért nem volt ciki.
Azért, mert nem gicses.
Igen.
És ugye nekem így a kicsit a jazzzenész hozzáállásommal meg a fülembe, nekem ő a magyar Billie Holiday. Ugye ez a magyar akkori jazzzene, akkori blueszene, mert ugye benne vannak azért egy kicsit.
Igen, a karakterek.
Benne vannak a harmóniák, egy kicsit benne vannak ezek az alapok, és ez soha nem gics.
Igen, valahogy tényleg szívből jön, és ezt megérzik az emberek. A kanadai turnénak ez az első állomása. Hány előadás vár még?
10 előadásunk van összesen. Uha.
Tehát még.
Még 9.
És nem az a helyzet, hogy 10 előadásunk van, hanem hogy hol vannak ezek az előadások. Tehát a Takács Kati felkészített bennünket, hogy rengeteget fogunk utazni, tehát Kanadán belül is majd repülünk is, meg hát ma is mi 600 kilométert ugye lehajtottunk. de azt hiszem, hogy mindketten úgy éljük meg, mint egy nagy kalandot, egy nagy ajándékot ezt, hogy mi most ide eljöhettünk. Mm-hmm. És azt kell, hogy mondjam, hogy eddig annyira kedves emberekkel találkoztunk mindenütt, tehát olyan jó szándékkal, ugye?
Igen,
tehát,
igen.
Hogy egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy ide el tudtuk jutni, tényleg.
Mi is nagyon örülünk, és a közönséget is lehet látni, hogy alig
igen.
engedtek el, alig tudtunk idejönni az interjút elkészíteni, mert mindenkinek volt egy emléke.
Nagyon kedves.
Vagy a vajdaságról, vagy a Karádival kapcsolatban, és azt hiszem, hogy úgy jól esett mindenkinek ez az előadás.
Remélem, hogy egy tartalmas estének érzik.
Akkor elérték a célunkat.
Igen, és hogy sokan voltak, tehát hogy itt azért volt ember, és megvoltak a csendek, megvoltak a kacagások, tehát minden megvolt, ami egy jó színházi estéhez kell. A színházi estéhez nem elég a színész, meg a zenész, a zenész-színész, hanem kell a közönség is. Tehát mindenképpen két faktoros ez a művészet, úgyhogy azt gondolom, hogy ma este ez mind a kettő. Ráadásul olyan az előadás, hogy közben látom a nézőket, tehát hogy
nincs teljesen szemükben
nézek. Igen, úgy lett eltervezve, hogy ezek ugye ott annak a kávéháznak a valójában a vendégei, és mikor elkezdtük játszani, akkor nagyon furcsa volt, hogy az emberekre nézek, ugye, mert különféle dolgok jönnek, különféle energiák egy-egy emberből, és ezt megszokni, hogy ott vannak a nézők, és ki így, ki úgy, és aztán egy pillanatban az ember agya, fantasztikus szerkezet, kiszűri, hogy melyek azok a területek, ahol olyan tekinteteket kap, amiből tovább tud lépni. Úgyhogy ez nekem ez az egész előadás egy fantasztikus utazás, mint ez a kanadai.
Akkor mindenki nevében megköszönöm neked. Nagyon-nagyon ki vagyunk éhezve a színházra mindig. Talán zenés darabokat többször kapunk, mint színházi előadást. Ennek ugye technikai részletei vannak, hogy egy egész társulatot
van,
nem lehet,
nehéz.
Egy egész produkciót nem lehet. Ugye az, hogy repülőjegyet kell vásárolni, az már nagyon meghat. Behatárolja, hogy két-három szereplőstől nagyobb igen. produkciót ne hozzunk, de most nagyon-nagyon örültünk, hogy itt voltatok, és további jó, és további sikereket és jó utat kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Mit is kívánok? Május éjszakán csodára várok. Május éjszakán domjadik a szám egy szerelmes csók után. Mert ahol sugár a csókra csábít, ajkam arra vár, és egyre lázít. Szeretni kell, együtt égni el, nem törődni semmivel. Ó, hogy tudnám szeretni, a kedvét keresni, és nézni, csak nézni két szemét. Édes kettesben lenni, és korolva menni, és virágot szedni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, domjadik a szám, egy szerelmes csók után. Csak nézni két szemét, édes kettesben lenni, és korolva menni, és virágot tenni lenne szép. Május éjszakán, mit is kívánok, május éjszakán, csodára várok, május éjszakán, omjadik a szám, egy szerelmes édes, két szerelmes édes, száz szerelmes sok után. Május éjszakán.
A táncom az csupa tűz, a vadzene űz ölejje. A számparázs, szemem varázs, ha kell egy kurta regény, hát itt vagyok én ölejje. Az én nevem La Bella Tangolita, La Tangolita di Santa Fe. A népi mádó Bella Tangolita, a szívet citám, no mondd ki én. A zöld szemet kigyúl, ha szól a tangó, szrebőz, mint egy csodás pillangó. Te édes, bűnös, drága Tangolita, La Tangolita di Santa Fe. Repülsz, mint egy csodás pillangó. Te édes, bűnös, drága Tangolita, La Tangolita di Santa Fe.
And hold me fast, the magic spell you cast. This is love beyond rules. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond rules. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me,
and life will always be
love beyond rose.
parle tout bas. Je vois la vie en rose.
Every time you kiss me, heaven sighs.
Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
If only you would give your heart and soul to me, and life will always be la vie en
that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name when I hear a song, it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad? Just because I'm on my knees and swearing I would change, and I'd do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore.